Szevasztok! Ha igaz, akkor ez, amit ma itt elmondok, az valahogy húsvét, hát még úgy húsvét előtt fog elhangzani. De hát a húsvétról szól, és vannak természetesen gasztronómiai vonatkozásai is, de ugyanakkor más is, mert úgy gondoltam, hogy úgy már nagyjából minden évben elmondtunk a húsvétról, és akkor próbáltam valami nagyon más hangulatba kerülni. Ennek ugye már máskor is előfordult, hogy verset szavaltam, hogy vettem a bátorságot, de hát természetesen senki nem várja el tőlem, hogy én mondjuk profi módon szavaljak verset, de azért úgy mindig igyekszem valahogy értelmesen elmondani. Már is nagy dolog. És most ezúttal találtam egy húsvéti verset, ez egy elég ritka darab. Iszkázi Nagy László. Hát akit egyébként ugye Nagy Lászlónak ismerünk, csak azért Iszkázi, mert ugye akkor még így a 40-es évek, 50-es évek meg kellett, hogy különböztesse magát egy másik Nagy Lászlótól. De igazából aztán az a másik Nagy László különböztette meg magát őtőle, és akkor onnantól kezdve ez az Iszkázi elő név, ez így elmaradt. Ugye volt egy B. Nagy László nevezetű, egyébként egy fantasztikus elme volt, és egy nagyon jó filmkritikus, filmesztéta. Na mindegy, most akkor így visszamegyünk ide. Tehát ez egy vers 1947-ből, Iszkázi Nagy László, és az a címe, hogy Húsvét táján. Langyos a föld, lusta párák kinyújtózva égre kelnek. Partok között kis csobogó, csecsemője a réteknek. Sarlóhátú, sekrestyéssel öt falunak jámbor papja barkát szedett. Mert itt van már a virágok vasárnapja. Piros szemű, tapsinyulak, makognak és párosulnak, kicsi birka születik most. Mert húsvét lesz, kell az úrnak, a föld fia csak szántogat, sorokat húz régi könyvbe. Tükrös parti barázdában himbálózva jár az ökre, stán így beszél, ez a dolga a parasznak, az ökörnek. Sír az iga, hull a könnye, a busának, a sörösnek, a lógó kapcás, rossz gyerekek husángokkal határt járnak, visítozva, vánszorognak nyálkájában a lapálynak. Hát, igen, ez egyébként tovább van ez a vers, csak ezt most nem fogom tudni. Vagyis hát már nem akartam tovább húzni, ugye ez is szerintem elég megerőltető a hallgatónak. De én mondjuk, hogy azért nagyon el tudok ezen, hogy mondjam, érzékenyülni egy ilyen verseny, 1947-ben íródott egyébként. És akkor most egy picit átmegyünk egy másik témára, de hát ez így mindenképpen maradunk a húsvétnál, hogy... Így keresgéltem olyan, ugye, mert azt keresgéltem, hogy például, mert emlékeztem, hogy 1970-es évek húsvétjai, és hogy milyen hangulatok voltak. És aztán végül találtam, ez egy elég érdekes, már hogy érdekes, hát érdekesnek annyiból érdekes, hogy ilyen, ugye akkor az újságban húsvét előtt, ez nagyon fontos, hát 70-ben már, ugye addigra már megérlelődött az a helyzet, hogy bármennyire is ugye a húsvét egy vallási ihletésű ünnep, de ezt ugye a fejlett szocializmus, 70-ben voltunk, ezt valamilyen módon úgy kell kezelje, hogy ez valóban az, de közben neki az a dolga, hogy tökéletes körülményeket teremtsen a húsvét köré, és ezt valamilyen módon igazolnia is kellett. Úgyhogy ilyenkor ugye mindig megjelent az újságban, és akkor itt van egy ilyen újságcikk, ugye, ami arról szól, hogy minden lesz, minden élelmiszer, mert ugye ez a legfontosabb, és hogy az előző évihez képest mennyit, hogy is mondjam, mennyivel jobb az ellátás, mennyit fejlődött, mennyivel jobban felkészült a kereskedelem, a mezőgazdaság és mindenki a húsvétra, és akkor ilyenkor egy ilyen nagy, hogy mondjam, győzelmi jelentést jelentettek meg, vagyis hát ugye beharangozták az olvasóknak, hogy milyen módon és hogyan készült fel a mindenki. Tehát mit tudom én például, ugye a miniszterhelyettes nyilatkozott egyébként, és akkor ugye őt, akit egyébként úgy hívtak, hát most emlékezzünk meg róla is, dr. Lénárt Lajos, ő volt a MÉM-nek a miniszterhelyettese. Ne kérdezzétek, hogy mi az a MÉM, mert esküszöm, hogy nem tudom, de mindegy, pedig hát azért, mert akkor éltem, azért nem kell tudnom. Na most minden esetre ő mint egy ilyen étlapot, a miniszterhelyettes felsorolta a várható ellátás különféle élelmiszerfajtákban. Tehát ő azt mondja, hogy a tavalyi, vagyis hát ugye 69-es, az a 22.550 vagon húsáruval szemben idén, mármint akkor 70-ben, már 23.810 vagonra számíthatunk. Például azt sem tudom egyébként, hogy mondjuk egy ilyen vagon az mennyi lehet. Tehát ezeket nem néztem meg. És akkor ebből mondja, hogy ebből 805 vagon a sertés, 276 marha tőkehús, és akkor mit tudom én, 335 a húskészítmény, tehát az már ugye, még feldolgozott hús, és az idén csak nem 300 vagonnal több olcsóbb húskészítményt ad az ipar. Mert ugye ez is nagyon fontos. Tehát, hogy mondjam, a húsvét körüli hangulat, az abszolút meghatározó, nagyon fontos, és a nép, a lakosság jó érzését és nyugalmát ezt maximálisan ki kellett szolgálni, és ezzel lehetett biztosítani egyébként jellemző módon, tehát ugye nyilvánvaló, hogy az élelmiszerellátás biztonsága és mennyisége az mindent meghatározott. Tehát, és hát ugye most nem sorolom föl az összeset, ugye, de mindenből több volt, és jobb, és amit akarsz. Ugye például sörből kereken 5 millió hektoliter, és mintegy 8-9 ezer hektó importsörre számíthat a kereskedelem. Na ez például egész biztos, hogy egy nagyon fontos információ. Tehát, hogy több sör, és jobb is, mert hogy van. Na, hát szóval így el lehetett húsvétozni, és hát mondjuk ez volt így 1970-ben. Végül is én mindig azon gondolkodtam, hogy jó, ezek így mind ez a része megvolna, de valójában, mert ugye ez egy vándorünnep, tehát, hogy már úgy értem, hogy mindig dátumban mindig máshol van. Tehát, hogy ez miért van. És hát ezt így fejből nem tudtam, szóval lehet, hogy nem vagyok elég művel, de mindegy, hát utána néztem ennek, más is utána néz. Manapság egyébként, hogy a mesterséges intelligencia korában. Már akár, ha akarnám, akkor ezeket a podcastokat mondjuk lehet, hogy megiratnám vele. Sőt, lehet, hogy már fel is tudnám vele olvastatni. Na jó, minden, idáig még nem tartunk itt. Egyőre az én ilyen kicsit finom, fátyolos, rekettes, nazális hangomat kell hallgassátok. Na, tehát, hogy az ünnep miért vándorol? Ez kell, megmondom, ez úgy van, ugye, hogy meg lehet határozni ugye, a húsvét napját, de ez egy elég bonyolult meghatározás, mert ugye ez a mozgó ünnep arra az időre emlékeztet, amikor még a hold fényváltozásai alapján mérték az időt, múlását, és a hold hónap volt az időszámítás alapja. A húsvét ugye az a niszei zsinaton 325-ben hozott döntés értelmében a tavaszi napéj egyenlőséget, ez március 21, követő holdtölte utáni első vasárnapon van. Na, hát azért nem lehet ezt megjegyezni, most már megjegyeztem. Ebből következik, hogy a húsvét csak március 21 után lehet. Legkorábbi dátum március 22-e elvben. Abban az esetben, ha 21-én telehold van, és szombat. Hát ilyen eset, azt hiszem, hogy itt nem nagyon fordult elő, ez valamikor legkorábban 1913-ban, igen, 1913-ban volt a húsvét március 23-án. Tehát ugye az a legkorábbi valószínűleg. És ugye a lehetséges legkésőbbi időpont akkor van, ha a holttölte éppen március 21-ére esik. És a következő telehold napja éppen vasárnap. Ebben az esetben a húsvét csak a következő vasárnap lehet. Ugye hát ott kell, hogy egy hét legyen. Ez összesen a március 21-től számított 35. nap, mivel 28 nap telik el a két telehold között, és még egy hét. Ebben a, és ugye, hát ez volt, ugye, ahogy mondtam, ugye ez a másik, ez a legkorábbi volt 13-ban, és 1943-ban, na, szép idők voltak, a húsvét esett, ugye napja a napi egyenlőséget követő 35. napra, azaz április 25-én volt, ugye ez volt a legkésőbbi húsvét. Hát igen, 1943. Na, ne is gondoljunk vele. És akkor van még egy dolog, ez is ilyen, ugye ez is inkább így a húsvét eredetéhez és egyáltalán a szokásokhoz kapcsolódik, ugye, hogy ez már egy kedvesebb téma, és itt már ugye kicsit közelítünk a konkrét gasztronómia felé. Ugye hát, hogy megvan a konkrét tartozékai, megvannak ugye a húsvétnak, hát az egyik a nyuszi, másik a tojás, és hogy hát ebben mindkettőben az ősi korok embere által vélt kapcsolat fejeződik ki, amely szerint a hold és a termékenység összefüggenek. Tehát mondjuk derült felhőmentes éjszakán, tehát fényesen világító holdkorong, vagy sarló esetén a föld felszínén, mezőkön, szántóföldeken gyakori a harmat képződés. Évezredekkel ezelőtt a lehűlés esetén végbe menő vízpára kicsapódásra, amely mint harmat jelent meg, hát még nem nagyon tudták, hogy mi az. Inkább azt a következtetést vonták le, hogy a harmatot, mely sokszor a kiszáradó növényeket megmentette, a fényesen ragyogó hold küldte. De jó érzés. És az igen termékei mezei nyulat, vagy házi nyulat számos ősi kultúrnép kapcsolatba hozta a holddal. Tehát ez érdekes, de az mindjárt kiderül, hogy miért, mert akár az inkák, vagy maják, indiaiak, kínaiak, és ez a fennmaradt ábrázolásaiból az derül ki egyértelműen, hogy, és ez egyébként, tehát ilyen falusi idősebb emberektől is sokszor hallani, hogy a holdon látható, sötétebb részekben káposztát evő nyulat vélnek látni. Tehát, hogy tényleg van úgy az ember, amikor telehold így felnéz, és mintha ott lenne egy ilyen káposztát majszoló nyuszi. És hogy talán ezért. Szóval csapongtam így most mindenféléket. Igazság szerint még így arról is szerettem volna, de mondom is azért, hogy mondjuk így a régi szép időkben hogy is nézett ez ki. Például szóval csak egyet mondok ebből, hogy nagypéntek az erdélyi fejedelmek udvarában, bár kálvinisták voltak, mégis szigorúan megtartották a nagypénteket és a húsvét ünnepet. Első Rákóczi György hitvese, Serkei Lorántfi Zsuzsanna a nagypénteket a református egyház legnagyobb ünnepének tekintette, és ilyenkor rendesen meghallgatta Medgyesi Pál híres gyulafehérvári prédikátor szónoklatát. A magyar királyok során sorában, hát vigyázzal, tehát, hogy a magyar királyok közül harmadik Károly volt az első, akiről tudjuk, hogy nagy pompával ülte meg a megváltó feltámadását. Ezen alapon engedett is a szigorú udvari etiketből, és megengedte udvaroncainak, hogy a hosszú aleng paróka helyett egyszerű tupét és coffot viseljenek. Meglocsolni azonban csak az udvarhölgyeket volt szabad. Egyetlen egyszer történt kivétel, mikor is, mint ezt a bécsi hofarchívban lévő feljegyzések mondják, egy magyar mágnás ifjúnak, akinek másnak, Keglevics József grófnak megengedték, hogy vízzel kevert rózsaolajat öntsön Mária Terézia főhercegnő kezére. Micsoda szép pillanat lehetett. Így bizony, ez a deli magyar legény Keglevics. És akkor csapongunk tovább, még húsvét ürügyén, és akkor most ugye eljutottunk oda, hogy tojás. Igen ám, de ezt ugye úgy hívták, hogy kókonya. Hát ez egy érdekes ügy. Azt mondja, hogy ez eredetileg a tojás jelentette, amelyet a húsvéti szeletelt sonka levében szoktak megfőzni. Azt mondják, hogy a kókonya, tehát nem ők nyelvész, de hogy ez vagy olasz, vagy vallon jövevén szó lehet. Tehát, hogy mondjuk az olasz az azt mondja, hogy kukányá, hát, hogy mennyire. A vallon pedig kokony. Hát kvázi, mintha ebből vagy abból jöhetett ez a kókonya, és ez valamikor még a középkorban honosodott meg nálunk. És valójában, ugye, és akkor megyünk tovább, tehát ugye a régi magyar nyelvben a kókonya már az összes húsvéti szentelt hideg ételt jelentette. Tehát ugye ez egy kiemelt mozzanata ugye a katolikus húsvét ünnepeknek, ugye ezek a bizonyos húsvét ételek, a kalács, sonka, bárány, tojás, és ennek a megszentelése. És ezeknek az eledeleknek a régi neve ez a bizonyos kókonya, ez abszolút átment, ugye, tehát ez a népnyelvben ez mindig a húsvéthoz kapcsolódó ezeknek az étkeknek a megszentelése, és ez már egyébként máig él, tehát hogy ez egy érvényes szó, a legtöbb helyen az húsvéti ételek összefoglaló neve. Úgyhogy hát én például nagyon szeretném, és ugye hát miért is említettem ugye a 1970-es éveket és az akkori diadalmas jelentéseket az ellátásról, szóval azok voltak, már sörön kívül, azok lettek volna ugye ezek a megszentelt húsvéti ételek, vagyis kókonya. Hát én kívánok mindenkinek legjobb és legminőségibb kókonyát, ha érzik, hogy mire gondolok. Na, hát úgy, hogy a legjobbakat. Majd legközelebb jobban összeszedem magam. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.